Minden gondotokat őre elvessétek, mert őneki gondja van ti reátok. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy ezen az estén az időjárás ellenére is egybe gyűjtöttél bennünket, s hogy semmi nem tudott elszakítani bennünket te tőled ezen az órán sem, mert oly szomjúság van a szíveinkbe, Urunk, amely nem talál nyugalomra, amíg te benned el nem nyugszik a mi lelkünk. Köszönjük, Urunk, azokat az igéket, amelyeket a mai napra rendeltél és előkészítettél, hogy a szíveinkre helyezd. Úrunk, látod, hogy minden testi, emberi, lelki szomjúságunknak a gyökere az, hogy szeretnénk veled találkozni, szeretnénk téged meglátni, megtapasztalni. Úrunk, te tudod, hogy a betegeknek, a gyászban lévőknek, azoknak is, akik örvendeznek, vagy akik életük gondjainak keresztjeit emelik, nem csupán szavakra van szükségük, hanem a te megelevenítő jelenlétedre, élő közösségre, a mindenható Istennel. És köszönjük, Urunk, hogy amikor azt mondod, tudom a te dolgaidat, akkor ebbe benne van az is, hogy tudod, hogy ezen az estén is, csak akkor tudunk megnyugodott szívvel elmenni a te házadból, ha veled élő találkozásunk lehetett. Ezért könyörgünk most az Úr Jézus Krisztus nevében, atyánk, hiszen azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek az én nevemben, én ott vagyok, s hogyha bármit kértek az én nevemben egy akarattal, én azt megadom. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nagy lelkű a te ígéreted, hogy benne vagyunk mi is ezen a csütörtök estén, s magasztalunk azért, hogy a te nevedben, amikor kérünk téged és könyörgünk, meg fogod adni, amit kér a mi szívünk, hogy megmutasd nekünk a te dicsőségedet. Így mutasd meg, könyörgünk egyen-egyenként mindnyájunknak, hogy életté válhasson bennünk a te drága igéd. Így légy jelen közöttünk, drága mennyei édesatyánk, a te szent lelkednek erejével, munkálkodjál a mi szíveinkben, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból szól hozzánk János mennyei jelenése könyvének 22. részének az első 7 verséből. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést minden egyes hónapban, megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra sem, napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. S ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Kedves szeretett testvérek, a boldogság az emberi léleknek talán a legforróbb óhajtása. Valamennyi életkeresésünk, életszomjúságunk között a legnagyobb vágy az, hogy boldogok legyünk. És hogyha szeretnénk valami igazán jót kívánni azoknak, akik a közelünkben vannak, vagy amikor gyermekeink vagy unokáinknak az életét látjuk magunk előtt is, valami igazán fontosat szeretnénk kérni akár imádságban is az Istentől nekik, Hát vajon nem az a legszebb kérés, hogy Uram, add meg, hogy boldog legyen. Boldog legyen, amikor utazik, boldog legyen, amikor tanul, boldog legyen, amikor pályát választ, boldog legyen, amikor vizsgázik. Engedd meg, Uram, hogy boldog legyen, amikor terelgeti az életét, amikor társat választ. Engedd meg, Uram, hogy boldog legyen. Talán a boldogság szavunk az, amely a legjobban visszaadja a zsidó-héber köszöntésnek, a sálómnak a teljesség jelentését, hogy nincs hiával, nem hiányzik belőle semmi. Sálóm, azt kívánom neked, hogy mindened teljesen meglegyen, egészséged, testi-lelki épséged, boldogságod, pénzed, jövendőd, reménységed minden egybe legyen. Sálóm, béke veled, a te lelkeddel. Kívánom, legyél boldog. És a szegény ember az, aki még kívánni sem tud meg ígérni, ígérjük mi, meg fogadjuk, meg tevékenykedünk, meg kívánjuk, de mégis amikor erre a szomjas világra rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy bizony elfér, hogy jót kívánjunk, mert boldogtalan. Boldogtalan. Szomjazik, nélkülözik, nincs békesség, nincs benne nyugalom. És hogyha az emberiségnek a történelmét végig tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a történelem könyvek hány iskola esztendőn keresztül állt a padokba tanulóknak, gyönyörűen felvázolják a történelemnek a menetrendjét, honnan és hová tart az emberiség múltja, jelene, jövendője. Amikor pedig beletekintünk a jelenések könyvébe, egy egészen más történelem fogalommal találkozunk, mert hiszen az Éden kertjétől kezdődik az emberiség története, és aztán az Éden kerten kívüli állapottal folytatódik, és az új teremtés dicsőséges örömével teljesedik ki, ami majd örökkön örökké fog tartani. Ilyen egyszerű lenne a világ történelme. Hát valahogyan így néz ki a Biblia szemszögéből nézve. Isten megteremtette az első embert, majd hozzá testéből való testet is az Éden kertjébe. És az Éden kerti állapot mind a mai napig ott húzódik meg az ember vágyai között. Úgy is szokták mondani a pszichológusok, akik gyermeklélektannal foglalkoznak, hogy nagyon kell, hogy vigyázzunk a kisbabáknak és a pici gyermekeknek az első 3 élet évével, hogy amennyire csak lehet, adjuk meg számukra azt a zavartalan szeretet és béke, közösség harmóniát, amelyben ezek a gyerekek úgymond az édenkerti állapotot élhetik meg, mert ölelve vannak, szeretve vannak, érintve vannak, táplálva vannak, karukon hordozzák őket a szeretteik, és csodálatos szeretet módon és kifejezésekkel ölelik magukhoz azt, aki az övék. Ugyanez a vágy ébred és öl testet, amikor valaki majd elindul, és társat keres magának. Ugyanezt az édenkerti állapotot szeretné megélni. És valahányszor felébredünk, és bemegyünk egy munkahelyre, vagy valamit teszünk cselekvően, valami kreatívat, amiben benne van az embernek a teremtő értelme, lelke, szeretete, akkor is szeretnénk, hogy az teljes legyen, édenkerti, amiben nincs hiba, ami teljes és egész. Azonban az Éden kertjéből az embernek elég hamar távoznia kell, mert a történelemnek a kulcspontja az Éden kertjében az, hogy Isten elhelyezte az Éden kertjének a közepén a jó és a rossz tudásnak a fáját és az élet fáját. És amikor az ember evett a jó és a rossz tudásnak a fájáról, akkor elhangzik az a Szentírásban, hogy olyanná lett az ember, mint egy közülünk. Igen, valamiféle veszélyes hatalomra tett szert az ember. Olyannak az ismeretére, amit Isten nélkül, a szeretet nélkül nem tud megfelelően gyakorolni és felismerni. Félre sikerült jó és rossz megismerésnek a tapasztalati világa születik meg az ember lelkében, és azt mondja, hogy nincs többé szükségem Istenre. Felnőttem. Látom és tudom, hogy mi a jó, és mi a rossz, és majd én hozok létre magamnak törvényt, majd én alkalmazom a törvényt úgy, ahogyan én azt jónak látom. Hát elég, hogyha csak egy 6-7 éves gyerekre ránézünk, aki szembe találja magát a szülői háznak a rendjével, aztán amikor már az óvodából kijöve bemegy az iskolapadba, és ott is egy más rendel találja magát szembe, hát vannak olyanok, akik anarchiára törnek, még középiskolás korukban is, majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz, és majd én hozok létre magamnak más szabályt, egy szóval öntörvényűvé vált az ember. Nem tart igényt az Istenre. És Istennek ki kellett küldenie az emberpárt az Éden kertjéből, mert ebbe az önállósodott állapotba, öntörvényű szellemi-lelki állapotba nem engedhette, hogy egyenek az élet fájáról. Ez lett volna az ember számára a legnagyobb büntetés, hogy Isten nélkül öntörvényűen élje végig az életét. Ezért a mindenható Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy az Éden kerten kívül szülessen meg. Ott születik meg, ahová Isten száműzi az embert, az Éden kertjén kívülre. Ott, ahol a sátánnak a kísértése mindennapos. Ahol azt is mondhatjuk, hogy a sátán test közelben van az emberhez, és test közelben volt Jézus Krisztushoz is. És előtárja az ember számára, hogy mi a felemelkedés lehetősége. Jézusnak a legnagyobbat ígérte be, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus visszautasítja, hogy a fenevad bélyegét felvegye. Csak Istent, a te uradat imád, és csak neki szolgálj. Mennyire tudatosan kéne megélnünk a keresztény életünket, mennyire tudatosan kéne irányítanunk az érzéseinket, a vágyainkat, az életbeli szomjúságainkat, hogy az első mindig az Isten igéje legyen az életünkbe tudatosan, s abból erőt merítve tudjuk terelni az érzéseinket, mint egy folyót. Hogy abba az irányba haladjon, amerre Isten szent lelke által haladnia kell. Sajnos az Édenkerten kívüli területeken, ahol az ember él, nagyon sokszor ezek a folyamok elsodornak minket. Az érzéseink, a vágyaink, a küzdelmeink, a haragunk, a kritikánk, a gyűlöletünk, mindez olyan hömpögő folyammá tud lenni az ember életében, hogy sokszor miközben a hömpögés közepette fuldoklunk, jut eszünkbe Istennek egy-egy igéje, hogy pedig az Úr megmondta. És valahányszor belekapaszkodunk egy-egy ilyen igébe, Isten azt azért juttatja eszünkbe, hogy belekapaszkodva meg tudjon minket tartani. Szomjazókat, kik a boldogságra, a nyugalomra szomjuhozunk. Az Édenkerten kívül Jézus testet ölt, magára vállalja az emberi életnek meg annyi krízisét, szomjúságát. A samáriai asszonnyal is így készítette el a Jákob kutyának forrásánál a találkozót, és helyezte ennek az asszonynak a lelkére azt az őszinte emberi hitvallását, hogy szomjazom, szomjazom. Jézus valóságos ember volt, és ugyanakkor valóságos Isten. Átélte a test szomjúságát. És ezt azért is mondja meg, és vallja meg ennek a samáriai asszonynak, mert jól tudta, hogy az asszony is szomjazik, mégpedig a teljes életre, az édenkerti, az újjáteremtett életre. Ma ezt mi a saját nyelvünkön úgy fogalmazzuk meg, hogy üdvösségre szomjazott. Üdvösségre. És nem találta. Nagyon sokan elítélőleg nyilatkoznak a samáriai asszonyról, és ezt mindig elmondom, hogy el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogyha valóságosan parázna asszony volt, miért nem kövezték meg? Meg kellett volna, hogy kövezzék. Ugyanis 5 férje volt. Az nem létezik, hogy 5 férjet úgy túl lehet élni, az ószövetségi törvénykezéseknek köszönhetően, hogy valakit egyszer sem köveztek meg. Valószínűsítjük éppen ezért, hogy nem ezt a bűnt követte el, hanem Isten bezárhatta a méhét. És mivel meddő asszony lehetett, hiszen gyermekei nem voltak, ezért valószínűsítjük, hogy ezért bocsájtották el őt a férjek egymás után. Micsoda szomjúság, micsoda fájdalom, micsoda megvetett élet, hogy nem mer elmenni kora hajnalba vízért, az élő vízért, a forrás vízért, hanem a legnagyobb hőségbe, déltájba kell, hogy menjen, mert szégyelli magát, mert nő, de nem olyan nő, mint a többi, aki életet, gyermeket szült a világra. És amikor az Úr Jézussal találkozik, akkor az Úr Jézus megmond neki mindent, és ezt szíven találja. Uram, te mindent tudsz. Igen, 5 férjed volt, a 6. pedig, aki veled van, az nem a férjed. Igen, ez már ugyanolyan szinten van, mint amilyenen ő, 2 nyomorult, szomjas lelkű ember. És kire van a legnagyobb szükségük? Miért kellett Jézusnak az Éden kertjén kívüli területre jönnie, hogy a szomjazót megitassa, hogy megtöltse a lelkét? És amikor az asszony belemegy azokba a kérdésekbe, mert szeretné azért megmutatni, hogy ő is valaki, hogy ő samáriai, és hogy ő tudja, hogy ők a Garizim hegyén imádják az Istent, hát hol kell akkor igazán imádni? Az Úr Jézus elé tárgya, sem nem itt, sem nem amott, hanem az Isten lélek, és az Isten olyan követőket keres magának, akik igazságban és lélekben imádják őt. Az asszony életében a 7. férfi Jézus Krisztus. Jézus hozza el számára a teljességet, mint ahogyan a mi életünk számára is csak Jézus Krisztus tudja elhozni a teljességet, az üdvösséget. Ezért halljuk a Jelenések könyvében, hogy megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, az Isten és a bárány trónusából ered. Csodálatos az a víz, ami áldás, amit az Isten nekünk akar adni. A keleti népek életében a víz mindenféleképpen áldást jelentett. Amikor pedig mai világunkba széttekintünk, és az iható vízforrásoknak a felelhető mennyiségét nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem is olyan soká, sokkal fontosabbak lesznek az ivóvíz készletek, az iható víznek a léte az emberiség életében, mint maga a kőolaj. Tehát óriási népvándorlásokat és népmozgalmakat jeleznek azok a tudósok, akik arra mutatnak rá, hogy ahogyan a keleti vidékeken és közel-keleten apadni fognak ezek a vízlelőhelyek, úgy fogják majd megkeresni a még meglevőket. És Európa is egy ilyen vízhatalom, amelynek a középpontjában Magyarország bővelkedik a legnagyobb vízkészletekkel. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten megadta nekünk az élő víz ajándékát. Van vízünk. De vajon miénk-e az a víz, amelyet az Úr Jézus Krisztus ígért? Számtalan igeversben hallhatunk ezekről. a templomból előjövő vízről Ezékiel próféta könyve beszél, amely úgy beszél a vízről, amely a templomból kijön, hogy ennek már gyógyító ereje van. Ezékiel próféta könyve 47. részében olvassuk. Azután visszavitt engem a templom bejáratához, ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt, kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, s a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög. S ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz, eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Tehát ami Istentől jövő életvize, az mindenek előtt gyógyító víz. És amikor a Jelenések könyvének az életvizére gondolunk, ami szintén a bárány és az Istennek a trónusából fog fakadni, mennyire csodálatos, hogy Ezékiel próféta könyvének az üzenete szinte teljesen egyezik János mennyei Jelenések könyvének 22. fejezetének bizonyságtételével, amely a népeknek lesz gyógyító hatású ivóvize, az életfájának levelei pedig szintén gyógyerejű segítője. Mennyire nagy szükségünk van ahhoz, hogy az Isten meggyógyítson bennünket. Nem lehet boldog az, akit az Isten nem tud meggyógyítani. A lelkünket kell, hogy meggyógyítsa. Ez pedig Isten úgy nevezi, hogy újjáteremtés, újjászületés. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus Nikodémusnak, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Istennek országába, víztől és lélektől. Mennyire fontos lenne, hogy a keresztszülők és a szülők, akik karjaikon emelve hozzák gyermekeiket a templomokba, keresztelőre, mennyire fontos lenne, hogyha hittel tudnák a gyermekeiket felnevelni, és hogy nem múlna el úgy egy nap se az életükből, hogy ne kérjék Istent. Urunk, engedd meg, hogy a kereszt víz a gyermekem életében életnek vizévé változzék. Hogy az a keresztségnek a vize, amely szimbolizálta azt, hogy ahogyan a víz lemossa a teszt fennyét és piszkát, Isten így tudja majd a lelkünket is megtisztítani. Engedd meg, Uram, hogy az élet vizét kaphassa az én gyermekem. Tehát ehhez újjászületett lelkületű szülők is kellenek, akik tudják, hogy mit kérjenek a gyermeküknek. Nem aranytömböket kell venni keresztelőre, nem 24 meg 30 millió forintos ajándékokat, hanem imádságba kell hordozni egy gyermeket. Uram, az életnek vizét árazd az életébe, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, a legtöbbet tettük meg a gyermekeinkért, a szeretteinkért, vagy azokért, akiket az Isten a mi életünkre terhelt, mert ha megigazítja őket, megelégíti a lelküket, megváltozik a gondolat menetük, és boldog emberekké lesznek. Amikor számtalan emberi élet sokféle problémától vérzik, nagyon sok házasságnak sem kéne válással befejeződnie, mégpedig azért nem, mert ha újjá tudna születni mind a két ember, akkor új történet kezdődhetne az életükbe. Ez a világtörténelem és ez az egyéni történetünknek az igazi fordulópontja, az új élet Krisztusban. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgálni, imádni fogják őt, és látni fogják az ő arcát. Jól tudjuk, hogy Mózes életének ez volt a legnagyobb szomjúsága. Amikor a sínai hegyi kijelentésnek, a 10 parancsolatnak a 2 kőtáblájával leereszkedik a völgybe, és látja azt, hogy mivé lett a nép, amely csak néhány napra hagyott ott egymagára, és testvérére Áronra, borzasztó csalódás sorozaton megy végig Mózes. Csalódik a néppel, hát nem tudtok Istenben maradni, pedig megszabadított titeket. Csalódik Áronba, aki testvére volt, akit az Isten szószólónak adott mellé, és amikor megkérdezi tőle, hogy mit tettél, egy borzasztó válasszal menti ki magát, hogy az arany ékszereket csak bedobta a tűzbe, és ez jött ki, az arany borjú, mintha semmi köze nem lett volna hozzá. És amikor Mózes a bűnbánatnak még csak egy hangyányi jelét sem tapasztalja, emberi indulat lesz rajta úrrá, és a kijelentés 2 kőtábláját oda vágja a hegy lábához, és az széttörik, és akkor Mózes összeomlik. És az az imádságának a csúcspontja, Uram, mutasd meg a te orcádat. A keleti ember ez alatt azt értette, hogy Uram, nem tudom tovább nélkülözni a jelenlétedet. Ha nem vagy velem, belepusztulok. Mutasd meg nekem a dicsőségedet, a nagyvonalúságodat, a szeretetedet, amivel alá tudsz hajolni egy olyan bűnösig is, mint amilyen én vagyok. Ne vondd meg tőlem a te szeretetedet, a te jelenlétedet. Nem ez, kedves testvérek, minden imádságunknak a lényege? Uram, maradj velem, légy velem, jöjj velem. Tudnánk ezt színezni, számtalan kérésünk van az Úr felé, de ez a lényege, mutasd meg a te orcádat. És amikor ő megmutatja orcáját, és az ő neve lesz majd ezeknek a homlokán, akik imádják őt, éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra. Ez egy csodálatos dolog. A keleti emberek annyira féltek a sötétségtől, ezt úgy képzeljük el, hogy egész éjszaka lámpást égettek, sőt ez annyira fontos volt, hogyha valaki nagyon szegény volt, inkább nem evett. De a lámpásnak éjjel is égnie kellett. Ez olyan volt, mintha a lelke, az ő élő lelke pislákolt volna ott mellette egész éjszaka. Még élek, nem haltam meg. Még egy kis fény, itt van az én otthonomba velem. Mennyire nagy dolog, hogy az Úr Jézus Krisztus lesz mindnyájunknak a fénye, a világossága. Amikor ő eljött, ebbe a sötét világba meghirdette, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Jó, hogyha minket is boldogít a fény, a Krisztus fénye. Mikor bevilágít az életünkbe, sok olyan dolgot veszünk észre magunkon és magunkban, ami először nem tetszik, talán restelkedünk is miatta. De ha Krisztus világosságába le tudjuk vetkőzni az ó embert, és könyörögni tudunk az új embernek a felöltözéséért, Isten a világtörténelem legnagyobb eseményével tud minket megajándékozni, az újjászületéssel. Boldog az az ember, aki újjászületett, Istennek megelevenítő szent lelke által, az világosságban van. És ez örökkön örökké fog tartani, mert az élet fájáról, ami 12-szer hozza meg az esztendőben a gyümölcsét, mindenki bőséggel ehet majd erről, vagyis az örökké valóságnak nem lesz hiánya, nem lesz hiány állapot a mennybe. Hallunk arról, hogy Isten letöröl a szemükről minden könnyet, hogy nem lesz majd halál, sem gyász, sem fájdalom, sem köny, és hogy a nap sem fog szúrni rájuk, nem fognak szenvedni a hőségtől sem, mert Isten lesz az ő fényességük. Kedves testvérek, mi, akik még itt sok hiányosságot észreveszünk, megélünk, elszenvedünk, töltsön be bennünket boldog tudattal, hogy a világ történelmének mi is a részesei lehetünk, ha engedjük, hogy Krisztus belépjen a mi édenkerten kívüli lelkünkbe, bűnös életünkbe, engedjük, hogy testet öltsön, hogy szeressen, hogy szeretve megváltson, újjá szűjön, és bevigyen minket abba az örök hazába, ami után sóvárog a mi lelkünk. Az elmúlt napokban megkerestek, hogy a Kék Kereszt misszióhoz ige hirdető lenne szükséges már gyógyuló félben lévő alkoholista testvéreinkre kell itt, hogy gondoljunk, olyan hogyan lehet nemet mondani a szomjazóknak. Azoknak, akik már tudják, hogy nem jót ittak, és azoknak, akik tudják, hogy miben kéne tovább haladni. Isten adjon bölcsességet minnyájunknak, hogy a szomjazók elé tudjuk élni az élet vizének örömét. Mert azt írja végül János, íme eljövök hamar, mondja a megöletett bárány, boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Íme hamar eljövök. Nagyon régen íródott le ez az üzenet, ez a hamar azt jelenti, hogy biztosan és hogy hirtelen. Nekünk nem a dátumokkal kell foglalkozni, hanem azzal, hogy szomjúságunkat Jézus Krisztus felé hajtsuk, és ő belőle merítsünk élő vizet nap mint nap, mert hamar eljön, mert bizonyosan érkezik. Azt a napot és azt az órát pedig egyikünk sem tudja, de azt tudjuk, hogy Krisztus megváltoztatta a világtörténelmet, és meg akarja változtatni a mi életünk történetét is. Nem az édenkertjén kívül akar minket látni, hanem az Isten országába. Induljunk hát ő felé. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk te néked, a te drága igédért, amelyet ezen az estén is a szívünk előtt megnyitottál, s magasztalunk azért, Úr Jézus, hogy amikor már teljesen beleveszünk a mindennapi élet szürke monotóniájába és küzdelmébe, s amikor már elkönyveljük magunkról, hogy én már csak ilyen vagyok és maradok, s hogy az én életemnek már nem lehet boldog örömteli fordulata, hálát adunk neked azért, Úr Jézus, hogy benned és általad mindig van tovább, tovább azoknak a szomjúhozóknak, akik tereád és te utánad szomjaznak. Könyörülj meg, Urunk, a szomjas világon, amelyben élünk, mert nagyon sok felé próbálkozik, hogy szomját oltsa, és nagyon sokszor egyre hevültebb, egyre indulatosabb, mert sikertelenek a próbálkozások, amíg te benned nem tudják megtalálni az örök élet vizének forrását. Hálát adunk azért, Úr Jézus, hogy mi megtalálhattuk, hogy nap mint nap ízlelhetjük ezt a te drága igéd olvasása által. Magasztalunk azért, hogy életünket volt hatalmad, és van hatalmad ma is megváltoztatni, új irányba vinni a te országod felé. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek az élete lefelé halad, negatív karriert futnak be, akiknek mindene az alkohol, vagy éppen a mámor, vagy a pénz, Az életnek meg annyi olyan forrása, amely nap mint nap kimerül. Könyörülj meg, Urunk, minden teremtményeden. S engedd meg, Urunk, hogy megtalálja mindenki azt a forrást a tiszta igének, az úrvacsorai közösségnek, és a te lelkednek a közelségét, amelybe oly jó nekünk, Urunk, megfürödni, s abból meríteni. Engedd meg, hogy most is így tudjunk hazamenni otthonainkba, hogy merítettünk lelkünk vedrével a te igédnek tiszta forrásából, és Szentlélek, Úristen, aki kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörögsz érettünk, kérünk téged, hogy tedd élővé és hatóvá a te igédet, hogy még napok elmúltával is tudjunk meríteni azokból az igékből, amelyekkel ma este is megitattál minket. Könyörgünk, Urunk, minden gyülekezetért, különösképpen a miénkért, Urunk, te áld meg a hétvégén a háladó alkalmunkat, annak készülődéseit, fáradozásait, s engedd meg, Urunk, hogy az élő víznek forrása ott is felbuzoghasson, őszinte testvéri együttlétben. Kérünk, Urunk, hogy legyél a betegekkel, a gyászban járókkal, a fiatalokkal, a keresőkkel, a boldogság után vágyakozókkal, a bánatnak már átadott életűekkel. Légy életváltoztató, jelenlét a számukra, Urunk, igéd és szent lelked ereje által. Jézusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.